Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a Trend FM sportmagazinjában, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Elrajtolt a labdarúgó Európa-bajnokság Euro 2020 néven, de ugye a vírus miatt 2021-ben idén rendezik a tornát, amely egészen július közepéig tart nagyjából, a magyar válogatott pedig holnap mutatkozik be a tornán Portugália ellen, idehaza a Puskás arénában lépnek pályára Marco Rossi legényei, akik az esélytelenek nyugalmával vívhatják meg az EB címvédő elleni első találkozót, egyébként brutális csoportban vannak a magyarok, a portugálok mellett Franciaország és Németország lesznek még az ellenfelek, a németekkel egyébként odakint idegenben fogunk majd találkozni. A magyar válogatott elemzéséről, illetve esélyeiről lesz szó a következő percekben a műsor első felében, Mezei Dániel beszélgetésében.
Kovács Kálmán 56-szoros válogatott labdarúgó a vendégünk ismét, és Pulai Marcell, riporter, szakértő. Koncentráljunk ebben a mai beszélgetésben csak a magyar labdarúgó válogatottra, Marco Rossi együttesére, amely túl van két felkészülési találkozón. Kálmán, te hogy láttad, hogy sikerült a Ciprus, illetve a második felkészülési mérkőzés az Írország elleni 0-0, milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a találkozókból?
A második mérkőzés jobban tetszett, az írek ellen igaz, hogy ott lett döntetlen, de mégis jobb teljesítmény nyújtott a válogatott. Én azt hittem, hogy van 22 egyforma képességű játékosunk, de a Ciprus ellen bebizonyosodott azért, hogy a kezdőcsapat erősebb, mint a B csapatunk, és biztos, hogy a 11 kezdőből 9 játékost bárki, bármelyik magyar szurkoló meg tudna nevezni a kezdőben. Tehát olyan nagyon nagy kérdőjelek nincsenek, talán balbek pozícióban, és ha gazdag felépül, akkor a támadó középpályás pozíciójába lehet kérdőjel, de a többieket azt hiszem, hogy nagyjából mindenki eltalálná. Még nem tartunk ott, hogy az aranycsapatként föl tudná sorolni a világon minden második ember, de azt gondolom a magyar szurkolók többsége most a kezdőcsapatot nagyjából eltalálná.
Ja, az első mérkőzésen nem tudom, lehet-e ilyet mondani, hogy második sorra álltunk ki, minden esetre egy gyengébb fölállás a magyar válogatott lépett pályára, az írek ellen már nem. Te hogy láttad, neked hogy tetszettek ezek a meccsek, Marci?
Hát az élvezeti faktor az nem volt annyira magas, azért érződött, hogy ezek még felkészülési mérkőzések. Azért abban reménykedem én is, hogy gazdag nem sérült meg komolyabban, és fel tud épülni, de a fő lényeg azért az volt, hogy kipróbáltunk egy-két új játékost, vagy új pozícióban próbáltunk ki játékost, és szerintem erre abszolút jók voltak. Amit én egy kicsit sajnálok, hogy összehasonlítva a 16-os EB-vel, amikor ugye az osztrákok voltak a csoportunkban, és a németekkel tudtunk fölkészülni, ahhoz képest most az ellenfeleink kevésbé illeszkednek ahhoz, amit a csoport ellenfeleinktől várhatunk, és nyilván nehéz akkor a csapatokat beszervezni, mint amik a csoportban vannak, de legalább egy olyan válogatottnak örültem volna, amely szintén egy dominánsabb focit játszik felettünk, mert valószínűleg erre kell számítanunk majd az EB-n, úgyhogy hogy ilyen szituációban nem láttuk a válogatottat, és én ezt azért kicsit sajnálom.
Pótselejtezővel jutottunk ki, tehát nem szabad elfelejteni, hogy utolsók között jutottunk ki, tehát nekünk ezek maradtak, ezek a csapatok maradtak, akiből tudtunk választani, és a németek mondjuk nem egyszer játszottak előttünk, tehát hogyha nem lettünk volna ott az előző EB-n, mert a pótselejtező nem jutunk ki, a németek akkor is szívesen játszottak volna velünk, mert jó men vagyunk általában a német válogatottnak, tehát szívesen fejezi be velünk a felkészülését, nem azért, mert mindig elver, hanem azért, mert utána jól szerepel az Európa-bajnokságon, vagy a világeseményeken. Tehát most sajnos ebből kellett választani. Nem tudom, hogy stílusban talán az őszi angol mérkőzésre tudunk fölkészülni az írek ellen, a portugál, német, francia hármasra nem, de hát edzőmérkőzések kellenek, felkészülési mérkőzések kellenek, és Marco Rossi is tudta azt, hogy ezt a két mérkőzést le kell játszani. Igazából mindegy volt, hogy ki ellen játszunk, nekünk a saját játékunkkal kellett törődni. Hát ott volt egy kis hiányérzetünk, de mondjuk azt, hogy egy hét alatt azért még a formán lehet csiszolni, és lehet javítani.
Telexen lehetett olvasni a Telex hírportálon egy ilyen csapatrészenkénti összehasonlítást a magyar válogatottra, egyébként nagyon jó volt Ágasi Attila írása, és úgy néz ki a meccsek alapján, meg ott az elemzésben, és nekem az derült ki, hogy azért a védelmünk az meglepően szervezett és erős, ez a három védős rendszer, ez beválni látszik, amit Marco Rossi épít, de vajon egy kiélezett, jó formába hozott portugál, francia és német válogatott ellen ez a magyar védelem mire lehet képes?
Hát én azt gondolom, hogy kezdjük rögtön a kapussal. Én ezen a két mérkőzésen Gulácsit árgus szemekkel figyeltem, mert volt tavasszal egy média zönge körülötte, és én azt érzem, hogy mindig zavart egy kicsit, és még mindig nem a 100%-os formájában van, úgy, hogy a Bundesligában megint jól teljesített, és a második Neuer mögött a második legjobb teljesítményt nyújtott a szezonban. Mégis azt érzem, hogy itthon, amikor kimegy a tábor elé, akkor van benne egy kis bizonytalanság. Nem szeretném azt, hogyha egy-két lepke lenne, mert azt gondolom, hogy Gulácsi tud tartást adni a csapatnak, és szükség is lesz ezen a három mérkőzésen az ő kiváló teljesítményére. Most viszont azt érzem, hogy egy pszichológus kéne mellé találni, és a mérkőzés kezdetéig egy kicsit a fejét kéne rendbe tenni, mert egy kicsit nekem szétszórt, de a védelemmel egyetértek, tehát a háromvédős rendszer, azt tudjuk, hogy az olasz fociban nagyon fontos a védekezés, és Marco Rossinak is az erőssége az olasz focin kívül a védekezés megszervezése, és ez mindig is jellemző volt a csapat.
Ja, ehhez nehéz nekünk hozzátenni, mert ellentétben Kálmánnal mi nem voltunk profi játékosok, és nem tudjuk, hogy egy játékos mennyire tud összezavarni egy ilyen helyzet, de kívülről nézve egyébként valóban lehet abban valami, hogy emocionális tényezők is közel játszanak. Mondjuk szerintem azt nem tudom te, hogy vele, ahogy én Gulácsit ismerem, egy nagyon profi, nagyon koncentrált játékos, hát elképzelhető, hogy félre tudja ezt tenni.
Hát szerintem nem is ebben keresendő gond, vagy pontosabban azt mondanám, hogy nem igazán tudom, hogy miben keresendő gond, mert amúgy az azért egy jelenség, hogy a válogatottban tényleg nem annyira megbízható teljesítmény, vagy nem annyira stabil a teljesítmény a Gulácsinak, emlékezünk csak az Izland elleni potyájára.
És nem mindig lesz egy Szoboszlai, aki bevágja az utolsó pillanatokban.
És ugye Izland ellen még csak nézők se voltak, tehát az, hogy a nézők nyomása lenne, ott ez egyszerűen nem magyarázat. Úgyhogy persze minden kapus hibázhat, csak érdekes mondom, Gulácsinak pont a válogatott meccseken vannak mindig ezek a hibái. Szóval igen, ez egy érdekes kérdés, hogy miért van. A védelem szervezettsége, amit ugye eredetileg kérdeztél, az meg hát persze, csak most nem volt annyira kipróbálva. Tehát azért az írők meg a Ciprus az nem helyezett akkora nyomást a védelmünkre. Én két nagy kérdőjelet látok a védelemben, méghozzá két szélén. Az egyértelmű, hogy az öt védős rendszer az működik, az jobban teljesít, mint a négy védős. De egyfelől jobb oldalon Lovrencsics, illetve Fiola az, akit meg néha Négót szokta állítgatni, ez ugye ez még nem, talán nem egy eldöntött kérdés. Nekem Lovrencsics, aki ugye most többet játszott azon a poszton, ő már kicsit lassúnak tűnik ez a szinthez, és itt a németek ellen muszáj gyorsnak lenni, gyors döntéshozatalnak, gyors sebességnek, és ráadásul a Botkával való kapcsolatuk is, még a ciprusi letámadás alatt is akadozott olykor, tehát ez a német meg ugye ennél jóval intenzívebb lesz, úgyhogy itt kell valamit kitalálni Rossinak, illetve hát régóta keresi a baloldali szárnyvédőjét Rossi, tehát ugye Hollanderrel próbálkozott, most Varga Kevinnel, egyébként szerintem ő most jól nézett ki ebben a pozícióban, meglátjuk.
Azért a Gulácsira reagálnék, az Izland elleni potyát azt én is potyának tartom, és természetesen azt gondolom, hogy ott akár elmehetett volna továbbjutás, de ha az előző mérkőzésre gondolunk, a bolgárok elleni sima 3-0, akkor azt gondolom, hogy ott viszont óriásikat védett egy 0-nál, amivel el is csúszhatott volna a továbbjutás. Tehát ez a sportoló, tehát ez benne van a potya is, és benne van a nagyon jó teljesítmény. Én azt próbáltam az előbb az eszólásommal kiemelni, hogy nagyon fontos lenne egy nagyon jó Gulácsi. És nem azért nagyon jó Gulácsi, mert 10-100%-os helyzete van az ellenfélnek, és abból 8-at megfog, és 2-0-ra kikapunk, hanem azért, mert előtte rendben van a védelem. A védelem esélye, hogy rendben legyen, azt mondom, hogy rendben van, főleg úgy, hogy azért mondjuk a francia meccset nézzük, ahol a bármelyik csatár gyorsabb, mint a mi védőink, talán ott van egy fizikális lassúságbeli különbség a hátrányunkra, de azt gondolom, hogy a többi csapatnál föl fogjuk tudni velük venni a versenyt. Szalai és Kecskés fizikumba, gyorsaságba ott van, ami a nemzetközi szint elvár. Orbán meg rutinból megoldja, és azt gondolom, hogy ebbe bízhatunk. Igen, a két széle, Botkát tehetnénk akár még szélsőbeknek is, ott lesznek változások, ott nem három meccsen ugyanaz az ember fog játszani, ott azért cserégetni fog, rotálni fog Rossi, és nem mindig fogjuk tudni. Reméljük, ő mindig eltalálja a jó megoldást, és a legjobb megoldással fog kezdeni.
De hogyha azt mondom, hogy a magyar védelemben nagyon régen, talán még a te idődben nem, és amikor Garaba Nagy Anti személyben volt ilyen európai szintű védőjátékosunk, mint Orbán jelenleg, akkor azért nem járok messze a valóságtól, ugye?
Igen, én azt gondolom, hogy ha már a Bundesliga híreit emlegetjük, akkor a Lipcsébe Orbánt választották az elmúlt szezon legjobb játékosának. Ez is nekünk egy kellemes hír. Úgy, hogy nem is játszott minden mérkőzésen kezdőként és végig, és ezek fontosak lehetnek. Hogyha Marci reakcióját nézem, akkor már gondolom azt fogja mondani, hogy azért három meccs X nap alatt azért nem biztos, hogy Billy Orbánban most benne van. De én azt gondolom, hogy ő viszont tényleg annyira van fejbe profi, hogy ezt megoldja, és megpróbál top teljesítmény nyújtani. Mondjuk, ha versenyt kell futni a 20 méterem Mbappével, akkor azt hiszem, hogy a verseny futásnál nem biztos, hogy elég lesz a rutin.
Nem vitatkozni akartam Kálmán, és nem is erre gondoltam, én csak annyit akartam hozzátenni, hogy milyen kár, hogy nem a magyar futball terméke Billy Orbán, mert ugye azért ő már készjátékosként lett honosítva, vagy hát nem egész honosítva, hogy a magyar válogatottat választotta, tehát azt várnám, hogy ezekre a posztokra, amelyekre egyébként nem annyira nehéz kiképezni a játékost a magyar futball is kitermelen. Például Szalai Attilánkat, aki egyébként most nagyon nagyot fut, tehát ő egy nagyon stabil pontnak érzem őt is, és egyébként pont azért jó az ötvédős rendszer ilyen értelme, mert hogyha akár Willy Orbán föllép, akár bárki más egy picit, mindig maradnak ketten, biztosítani például Mbappéval szemben, tehát nyilvánvalóan ezzel fogunk próbálkozni, megállítani valahogy az ellenfeleinket.
Egyébként Szalai Attilát, ha már említetted, egy jó sikerült EB-vel könnyen lehet, hogy lesz végre egy magyar játékos, aki 30 millió euró körül kell el a nemzetközi piacon. Drukkolunk neki, hogy így legyen, mert ha így lesz, akkor az azt jelenti, hogy szereztünk pontokat ebben a kőkemény EB csoportban. Na de, mi a helyzet a középpályával? Egyáltalán milyen szerepe lesz a középpályának ezeken a meccseken? Most nem tudom, melyik ötökre nézek. Marci, te létszeres, a fiatalos lendületeddel kezd el ezt a témát boncolgatni.
Hát a középpályán is egy nagy-nagy kérdője van, ami Szoboszlai és Kalmár alakot vesz fel. Tehát ugye ők azért onnan hiányoznak. Jelenleg úgy tűnik, hogy azért Schäfer berobbant egy picit ezen a két meccsen. Tehát szerintem az ő teljesítmény az elég meggyőző volt. Hogy, hát nem mondom, hogy pótolni tudja Szoboszlait, mert azért az nehéz, de hogy valószínűleg ő fog játszani a középpályán. És milyen szerepem a középpályának? Tehát egyfelől ugye valószínűleg a saját térfelén fognak ők is nagy részt védekezni a magyar válogatottnak, de nagyon-nagyon gyorsan kell ellentámadásba átmenni. Tehát itt az átrendeződés az kulcsfontosságú, és olyan játékosok kellenek, akik labdabiztosak, egy-két gyors passzból meg tudják játszani a csatárokat. Itt amúgy én azért elgondolkoznék azon, hogy biztos, hogy Szalait kell egy kontrára épülő játékban elővenni, mert ő azért nem arra jó, inkább amikor bolyacenterre van szükség, meg a letámadásban hasznos. Itt azért kérdés, hogy Rossi milyen felfogással küldi a pályára a csapatot, hogy tényleg inkább beállunk sündisznóba, vagy megpróbálunk egy picit már korábban elkezdeni védekezni, ettől is függ, hogy milyen középpályásokra van szükség. Mert azt gondolom, hogy mind Schäfer, mind Kleinhäusler most már azért elég stabilon ott van, és hát azért vannak opciók, de nagyon fog hiányozni Szoboszlai és Kalmár is, ez egyértelmű.
Azt gondolom, hogy aranyigasságok vannak a futballban, hogy mindig az hiányzik, aki nincs ott, és természetesen én Szoboszlait nem biztos, hogy feltétlenül hiányolnám most. Lehet, hogy meglepő módon azt gondolom, hogy védekezésben, amire a középpálya kényszerülni fog, abba Szoboszlai nem tud pluszt hozzátenni. A pontrugásokban hozzá tud tenni pluszt, de nem hiszem, hogy olyan sok időt fogunk eltölteni az ellenfél 16-osa környékén, hogy egy Szoboszlai szabadrugásgólt várhatnánk minden mérkőzésen, tehát azt gondolom, a szabaddugást is nehezen fogunk tudni kicsikarni a 16-os környéken. Tehát én most azt elfelejteném ezt a vonalat, természetesen a mérkőzés előtti napig fontos, hogy Szoboszlai és Kalmár hiányzik, de most azt kell megnéznünk, hogy ki tudja megoldani a védekezés részét a középpályán. És azt gondolom, hogy Nagy Ádám ebbe kulcs szerepet kaphat. A labdaszerzések után a labda megjátszása, ha egy kicsit sikerül jobban előrefelé folytatni a játékot, akkor azt gondolom, hogy hozzá fog tudni tenni, és ő benne érzem azt, hogy fizikálisan is lehozza a három mérkőzést, tehát ő benne van az, hogy három mérkőzést tud viszonylag magas színvonalon. oda előre fele játékban viszont kell időnként találni valakit. Én azt gondolom, hogy gazdag megoldás lehet, de lehet, hogy ez csak a piros-fehér honvédos szíven mondja igazából, és lehet, hogy ez nem teljesen így lesz, de kívánok neki egy jó Európa-bajnokságot természetesen.
Abszolút egyetértek abban, hogy stabil védekezés az alap. De igazából az a kérdés, hogy mondjuk le tudunk egyrészt kapott gól nélkül hozni mérkőzést ezeken az ellenfelek ellen. Talán igen, és akkor egy 0-0-ával túléljük. De a kérdés inkább az, hogy amikor védekezünk, akkor is kell valamiféle momentum, amikor a labda megszerzés, akkor valamit tudjunk kezdeni. És ezért mondtam azt, hogy vagy ezért tértem ki arra, hogy itt azért a támadó középpályás szerepe az Schäfer és Klein-Heisler, ők lehetnek azok, akik ilyenkor tudnak valamit kezdeni a labdával, természetesen abban egyetértek, hogy a védekezés az első. És ezért amúgy felismerül bennem a kérdés, hogy az nem kérdés, hogy egyébként szűrőben Nagy Ádám jobb, mint Sigér, védekezésben is talán, de főleg amikor előrejátékkel és labdatartás próbálunk meg. De milyen lenne a ketten együtt? Tehát az ötös védősor előtt egy dupla szűrő, én megnézem ezt is, mert egyébként egy az egyenleni védekezésben, meg néhány dologban azért Sigér is jó. Úgyhogy persze nem akarok Rosszinak tanácsokat adni, meg ő ismeri jobban a játékosait, én csak elgondolkodtam rajta, mert most ugye mind a kettőjüket láttuk a felkészülési meccseken.
Hát azért Sigérre reagálnék, tehát az, hogy a Bogdán a harmadik számú kapus a Fradi kispadjáról, az még oké, rendben van. De az, hogy Sigér nagyon kevés meccset játszott a Ferencvárosba, tehát azért az már a válogatottnak idézőjelben a kritikája lenne, hogyha Sigér stabil kezdő lenne, és sőt építenénk rá. Részmegoldásokat meg tud oldani, azt gondolom. Természetesen láttam tőle 16-oson kívüli BL gólt, amivel tovább jutott a Ferencváros, és a Fradiba még az ősszel azért nyújtott jó teljesítményeket, de én azt gondolom a tavasz az nem feltétlenül Sigér Dávidról szólt, és nem feltétlenül arról szólt, hogy a magyar válogatott kezdőjébe kéne feltétlenül, de nem kétlem, hogy lehet, hogy lesz olyan mérkőzés, amikor két védekező középpályással játszunk, de én azt gondolom, a Schäfer is meg tudja oldani a védekezés részét olyan szinten, tehát hogy ahhoz a Dávidnak a magassága, a fizikai ereje nem feltétlenül nemzetközi szint, és azt gondolom, hogy ott azért nem biztos, hogy benne kellene gondolkodnia, de én se tanácsot akarok adni Rosszinak, én Rossi könyvét szeretném elolvasni előre, de sajnos erre nincs lehetőségem, de a mérkőzések után hallhatjuk majd a véleményét, és akkor megismerhetjük egy kicsit jobban a felfogását.
Mi a helyzet a támadó szekcióval, és itt ne haragudj, de megint Kálmánhoz fordulok, mégiscsak egy majd 60-szoros válogatott csatár Franciaországban és más külföldi csapatokban is játszott, szóval, hogy te mit vársz ebben a csoportban, ilyen ellenfelekkel szemben, ilyen sebességkülönbség esetén. Én láttam a portugálok Izrael elleni mérkőzését, ami azért elég nyugtalanító volt, megmondom őszintén, mert itt mondjuk, hogy a portugálok annyira nem esélyesek, hát nem tudom, ez a 4-0 ez meggyőző volt, szóval, hogy milyen a magyar támadó egység, és mire lehet számítani ezeken a meccseken?
Hát azt gondolom, hogy a Marcira akkor még nem akartam reagálni, mikor Szalai Ádám mostani játékának a kérdésességét vetette fel, ami természetesen benne van, de én azt mondom, hogy ebbe a kontrára épülő játékba pont a Szalai meg tud tartani, van olyan fizikummal rendelkező játékos, hogy meg tudja tartani a labdát, és ha ott Sallai és esetleg a középpályára föllépő játékos üres területbe tud menni, akkor akár hasznos is lehet Szalai Ádám. Nekem nem biztos, hogy feltétlenül a kedvenc csatárom, de azt el kell ismerni, például az írek ellen az első fél időben úgy érkezett egy mérről jövő beadásra, amit nagyon kevesen tudnak még akár nemzetközi szinten is, tehát van benne előny. Az, hogy a válogatott vezéregyénisége, ez kicsit a támadó játékunkat is kritizálja, de azt gondolom, hogy Sallai játéka talán most kiderül, hogy akkor igazából mi is van benne, tényleg Bundesliga szint, vagy csak időnként Bundesliga szint, úgyhogy jó lenne, hogyha egy nagyon jó EB-t nyújtana, mert tényleg ez a magyar csapat támadó játékát nagyban meghatározza, hogy lesz-e olyan, akire bátran fölpasszolhatjuk a labdát, és bátran tud váratlan dolgot csinálni. Én inkább ezt Sallaiba látom, bár egy kicsit rossz szájízzel, vagy rossz szemmel néztem azt, hogy ezen a két mérkőzésen egy percet se játszott, de bízunk abba, hogy a rajtra azért tökéletes állapotba kerül.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.